Jó reggelt! Mai rovatunkban egy olyan fiatal embert köszönhetek, aki azt gondolom, hogy mindannyiunk számára óriási erőforrás és inspiráció lehet. Balettáncosként kezdte, azonban egy váratlan baleset következtében kerekesszékbe került. Hogy mindezt hogyan dolgozta fel, és mi az ő története, az első kézből tőle fog kiderülni. Itt van velem Horváth Renátó. Szia, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szia, én is üdvözöllek, és a kedves hallgatókat is.
Elsősorban azzal kezdenék, mi a te történeted?
Hát az én történetem az elég tövevényes, ha lehet így fogalmazni, de hogy alapvetően ugye úgy indult az életem, hogy én mindig is tudtam, hogy táncművész szeretnék lenni, és a táncművészettel szeretnék foglalkozni, és ennek érdekében mindent úgymond elkövettem, hogy a legmagasabb szinten szerezhessem meg ezt a tudást, és ennek apropóján az volt a cél, hogy a Magyar Táncművészeti most már egyetemre bekerüljek, és ugye akkor felvételt nyertem, és végeztem, és ott szereztem táncművész diplomát. Ám ugye ez 2019-ben sikerült megszerezni, viszont ugyanebben az évben, december 3-án történt ez az ominózus eset, amiért most már kerekesszékbe kényszerülve töltöm a mindennapjaimat, de többek között ugye tudtam, hogy színházakban dolgozhassak, társulatokkal legyek kapcsolatban is, és minél több helyről szerezzek olyan tudást, amit később kamatoztatni tudok majd. Akkor, amikor történt ez velem, akkor nyilván azt éreztem, hogy mindent elvesztettem, minden álmom szerte foszlik, viszont már ebből a jelen helyzetemből és a mostani aspektusból megközelítve én úgy gondolom, hogy most már újra tudom azt a megszerzett tudást használni. Ugye az én történetem az új életem története, ugye az 2019. december 3-án kezdődött, ugyanis akkor a Miskolci Balettal dolgoztam együtt, a Miskolci Nemzeti Színházban, és ez Miskolcon is történt ez az eset. Én délelőtt még bent próbáltam a színházban, aztán ugye hazaugrottam ebédelni, illetve egy bevásárlás megelőzte ezt az egész eseményt. És amikor hazaérkeztem, akkor letettem egy bevásárlószatyrot a kanapéra, és egy óriási vágást éreztem a lapockáim között. Akkor úgy gondoltam, hogy valószínűleg becsípődhetett egy izom, vagy idegszál, vagy bármi, hiszen délelőtt egy nagyon intenzív próbán vettem részt, és betudtam ennek, hogy hát biztos ez lehet az okozója. És gondoltam, hogy belefekszek egy kád forró vízbe, hogy ellazuljanak az izmok, helyre jöjjek, és akkor este tudok visszamenni próbálni a színházba. Amikor a forró víz hozzáért ehhez az érintett területhez, akkor éreztem, hogy ez kicsit más kategória, hiszen elkezdtek elernyedni a végtagjaim, és nagyon megijedtem, hogy bele fogok csúszni ebbe a kádba, és esetlegesen megfulladok, ezért még volt annyi lelki erőm, hogy kiugorjak ebből a kádból. És szóltam a kolléganőmnek, aki felettem lakott két lakással, hogy valami fájdalomcsillapítót, vagy valami egyebet hozzon számomra, hiszen nagy fájdalmaim voltak. És ő segített is, aztán ugye történtek az események, ott és ott fel is gyorsultak úgymond az események, hiszen elmentünk egy úriemberhez, akiről úgy gondoltuk, hogy tud segíteni, kimasszírozza. Mert akkor még mindig azt gondoltuk, hogy ez egy viszont becsípődés. Ám amikor odaértünk a helyszínre, akkor már segítség nélkül nem tudtam kiszállni a taxiból, és amikor ő meglátott, akkor mondta, hogy azonnal menjünk a kórházba, hiszen ez több, mint egy izombecsípődés, tehát akkor már látszódott rajtam, hogy valami nem jó. Ám ugye az volt a probléma, hogy a többieknek menni kellett a színházba, vissza kellett menni a színházba, hiszen előadásuk kezdődött 7 órakor, és én ugye így visszakerültem a lakásba, és ott egyedül maradtam. De akkor már ugye a bal kezem sem a bal lábam és a jobb lábam sem mozgott úgy, ahogy kellett volna. Egyedül a jobb kezemmel tudtam mozogni és a telefonomat irányítani. Ott elég érdekes események történtek, hiszen ugye egyedül maradtam, be kellett engednem a mentőket, meg közben ugye segítséget intézték a többiek, hogy bejussak a kórházba, és ott egy kézzel ki kellett kúsznom az ajtóhoz. Tehát, hogy milyen, szinte már horrorisztikus volt a helyzet, hogy be tudjam engedni a segítséget, és akkor ott aztán teljesen felgyorsultak az események, és bekerültem a kórházba, minden vizsgálatot elvégeztek, amit csak tudtak, de nem láttak semmit, hiszen egy ödéma kezdett el elterjedni a nyaki kettes csigolyától, teljesen a ház középig, és ez beterítette a gerinc szemet, és nem látták, hogy mi a probléma. Ezért bekerültem az intenzív osztályra, éjszakai megfigyelésre, viszont reggelre a tüdőm is leállt, és mesterséges kómába helyeztek, annak érdekében, hogy megóvják az állapotomat, illetve ugye hát lélegeztetőgépre helyeztek, aztán ugye ott elég érdekes dolgok voltak, úgyhogy így ezért úgy gondolták, hogy az állapotban jobban leszek, és hát a tüdőm sem volt biztos, hogy működni fog továbbra is. Tehát, hogy tulajdonképpen nyaktól lefelé teljesen elvesztettem az irányítást a testem felett. Ez mai napig megvan, hogy nem tudom irányítani a testemet, viszont ugye az évek alatt abszolút visszajött maga az érzőrendszer. Tehát tulajdonképpen csak a mozgás nincsen meg, de mindent érzek, a hőérzet, az érintés, a stb. Tehát, hogy a teljes testtudatom megvan, most már csak még a mozgás hiányzik, és a tüdőm is abszolút visszaerősödött, és most már minden segítség nélkül tudok levegőt venni. Nyilván ez egy nagyon hosszú folyamat volt, nagyon küzdelmes, tehát erről órákig lehetne beszélni. Szerencsére ma már a rengeteg terápia és segítség hatására már tényleg semmilyen segítségre nincsen szükségem. Egyedül az, hogy kerekesszékben ülök, és hát nyilván személy segítségre szükségem van, hogy A-ból B-be eljussak, vagy felöltöztessenek, vagy bármi, de attól függetlenül már újra tudok dolgozni. Hát, hogy mondjam, újra azt érzem, hogy a társadalom hasznos része lehetek.
De mindezt hogyan dolgoztad fel lelkileg, hiszen egy táncos, akinek ez az élete, ebből keresi a kenyerét, váratlanul egy kerekesszékbe kerül, és egy valakire ráutalt személyé válik. Milyen utat jártál te be, hiszen tudom, hogy voltak nehézségek.
Abszolút, hát ugye amikor velem ez megtörtént, akkor inkább onnan indítom, hogy amikor ugye a mesterséges kómából felébredtem, akkor ott egy ilyen sokszerű állapot, vagy sok ért, hogy ebben az állapotban vagyok, és én azt hiszem, hogy ez egy rossz álom, ám amikor valóságá vált, akkor az nagyon megijesztett, és hát ugye több hónapon keresztül kérdéses volt egyáltalán, hogy életben maradok-e. Ez az állapot, hogy állandóan a halál körül leng, illetve a senki nem tud választ adni arra. Mai napig nem tudták megmondani pontosan, hogy mi okozta, mi ez a úgymond betegség nálam. Annyit tudunk, hogy gerincfelülgyulladás. De hogy mi okozta, miért jött létre, hogy alakult ki, ezt senki nem tudja pontosan megmondani, mert ugyanis minden vizsgálat negatív, amire gondoltak. Úgyhogy ez még egy külön érdekessége ennek a dolognak. És ez a kételyek közti hánykódás, illetve mindenhonnan csak olyan válaszokat kaptunk, hogy nem tudjuk. Tehát inkább ez egy olyan idegesítő helyzet volt, hogy ezt is feldolgozni, hogy miért nem tudják, miért nem lehet ezt kideríteni. Meg természetesen az, hogy tulajdonképpen mindent elvesztettem így a testemmel kapcsolatban, és hogy egyetlen hogy lehet így élni, lehet-e így tervezni bármit is. És én ennek apropóján ugye én pánikbeteg lettem, illetve gyógyszerfüggő is, ha lehet így fogalmazni. És ugye ez még pluszban megnehezítette azt, hogy feldolgozzam az állapotomat, hiszen nem akartam szembenézni ezzel az egésszel. És volt egy pont, amikor így átkattant ez bennem, és eldöntöttem, hogy ez nem az az ember, aki én voltam és lenni szeretnék, ez nem az a Renátó, akit én 24 éve akkor már ismertem. És akkor eldöntöttem, hogy ebből elég az önsajnálatból, az nem visz előre, és valamit kezdjünk ezzel az élettel. Hát most ez van, ez dobta a gép, akkor ezzel kezdjünk valamit. Hát nyilván, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát lélekgyógyászoktól kezdve pszichológusokon át, de aki a legnagyobb támaszom volt ebben, és mai napig a legnagyobb támaszom, ő a párom, Andi, aki teljes mértékben feladta az életét annak érdekében, hogy én meg úgymond, hát mégis én amúgy gyógyultnak tekintem magamat, attól függetlenül, hogy kerekesszékben vagyok, de hogy egy ilyen állapotba kerüljek, tehát hogy ő abszolút nagy támaszom volt ebben a helyzetben, hiszen ketten kerültünk, akárhogy is nézzük, de őt is ugyanolyan szinten érinti ez az állapot, mint engem, és együtt építettük újra önmagunkat. És most már szerencsére jutottunk oda, hogy színpadra tudtam vinni a bénulásom történetét, egy könyvben is dolgozom, és egy egyesületet is létrehoztunk és irányítunk együtt közösen, annak érdekében, hogy a művészi kiteljesedés működhessen, hiszen ez volt számomra úgymond egy gyógyír, hogy akkor újra tényleg a társadalom részévé váljak, mert ez egy borzasztó dolog volt, hogy haladtam egy úton, gondoltam, hogy eljutok valahova, és létrehozhatunk dolgokat, és amikor itt tényleg minden eszköz elvesz az élet, szerencsére egy darabig ugye beszélni sem tudtam, tehát hogy tele volt minden, magunkat. Ez egy nagyon szép út, így már innen visszatekintve, és amúgy izgalmas volt, és rengeteget adott ez nekem, nekünk, hogy tényleg azt tudjuk csinálni most, amit csinálunk.
A ti történetetekben a legszebb az, hogy még egy ilyen váratlan baleset által is egymás mellett maradtatok, és Anti melletted maradt, mai napig támogat. Mit látsz? A ti kapcsolatotok hogyan élte meg ezt?
Mi kapcsolatunk már, amikor ugye ez velem történt, egy nagyon erős kapcsolatról beszélünk, hiszen azért már addigra nagyon sok mindenen mentünk keresztül, lassan már 11 éve együtt vagyunk, azért addigra már elég sok mindenen keresztül mentünk, és mi valljuk azt, hogy attól függetlenül, hogyha a könyvporítója egy picit megsérül, vagy másabb lesz, attól függetlenül még a tartalma ugyanaz a könyvnek, és attól, hogy kis hibák keletkeznek ezen a könyvporítót, nem dobjuk el, mert sokkal szebb és értékesebbé válik ez a dolog, és így tekintünk a kapcsolatunkra is. Én ugyan voltak ilyen periódusaim, hogy Andinak ugye többször mondtam, hogy engedjen el, és élje az életét, de hát megmondom őszintén, buta voltam, tehát hogy szinte ezzel úgymond, mintha meg is sértettem volna őt, mert annyira egy csodálatos ember, hogy neki egy pillanatig meg nem fordult a fejébe az, hogy na most akkor nélkülem folytassa tovább az életét. Egy nagyon erős kapcsolatról beszélünk. Tehát, hogy nagyon sok mindent megéltünk már, és ezután is nagyon sok mindent meg fogunk élni, és együtt mi úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenre képesek leszünk majd.
Színpadra vitted a ménulásó történetét, és most is így foglalkozol a tánccal. Mesélj nekünk egy kicsit erről a darabról, és hogy mi ennek pontosan a felállása.
Ez a darab ugye a bénulásom történetéről szól, a cím Testbe zárt ima. Én egy fotelban ülve kezdem el mesélni a történetemet, és flashback-szerűen kelnek életre a történetek, és valamit én elmondok, de természetesen nagyon sok dolgot maga a táncművészek interpretálnak a közönség számára, hiszen magukért beszélnek a mozgásanyagok. Ugye a darab az úgy áll össze, hogy mint már mondottam, én mesélek, és 7 kiváló táncművész szerepel és dolgozik a darabban, tényleg a szakma kiválóságai. Van egy alter egóm, aki megjeleníti az én akkori lelkiállapotomat, periódusaimat, itt természetesen helyet kap maga a bénulás, az Andival való kapcsolatunk, Andi hogy élte meg ezt a helyzetet, neki is van egy alter egója, nyilván megjelenítésre kerül a pánikbetegségem, a gyógyszerfüggőségem, a rehabilitáció, úgymond, tehát hogy az, hogy ez az éve ennek az egész történetünknek, hogy jutott, honnan, hova jutottunk el, és mi a jövőképünk Andival, tehát ez is helyet kap a darabban. Csodálatos táncosok dolgoznak a darabban, akik abszolút emelik az egésznek a fényét is. Én jelenleg most a darabból merítek előtt, hiszen ez a határozza meg a mindennapjaimat, mert áprilisban is most szerencsére 3 előadásunk, 3 különböző helyszínen, és most folyamatosan zajlanak a próbák, nyilván korrigálunk a darabon, tehát hogy folyamatosan alakul és mindig vannak benne új, izgalmas mozgásanyagok, amiket ugye koreografálok, vagy szerkeztek, vagy mikor, milyen folyamat van. Tehát ez ami a mindennapokban erőt ad. Meg hát nyilván az, hogy menedzselhetem ezt az egészet, mert nem csak maga az alkotás, hanem még a rengeteg háttérmunka, az irodai munkák, amik ugye abszolút hozzátartoznak ehhez, de nekem ez nem teher, hiszen nyilván minden mellett ott van, hogy a terápiák, a stb., de már nem ezek határozzák meg a mindennapjaimat, hanem tényleg maga a művészeti munka is. Utazunk, tárgyalunk, előadásokat szervezünk, ami annyira jó tényleg, hogy tudunk dolgozni és létezni.
4 éve kerültél te kerekesszékbe, de hogy kíváncsi lennék azelőtt, milyen volt a kapcsolatod a sérültek világával, hiszen azt is elárultad nekem, hogy ez egy óriási tanulási folyamat a számodra, és hogy fontos számodra az érzékenyítés.
Megmondom őszintén, közvetlen kapcsolatom kifejezetten azelőtt nem feltétlen volt. Fura szó, hogy sérültekkel, mert én nem így tekintettem soha, és mai napig sem így tekintek a sorstársaimra. Nyilván, mikor belekerültem ebbe a helyzetbe, akkor természetesen napi szinten kapcsolatba kerültem hasonló emberekkel. Előtte nekem érzelmi kapcsolódásom volt tulajdonképpen, mert családunkban például nekem a nagyapám, ő kerekesszékes volt, neki amputálták a lábait. Valahogy úgymond, mintha az ő történetét éltem volna először újra. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes volt ez a kapcsolódás. Nem szabadna különbséget tenni semmilyen szinten.
Mire vágysz a jövőben? Mik a terveid?
Terveim? Rengeteg tervem van. Hát most jelenleg nyilván az, hogy újra járni tudjak, vagy akár csak a kezemet mozgatni tudjam. De már nem hagyom, hogy ez befolyásolja az életemet, hiszen abba bele lehet golyózni. Ezért inkább előre tekintek, és tényleg szeretném azt, hogy új dolgokat létrehozzunk, és alkossunk, és teremtsünk.
A lehető legjobbakat kívánom neked, és köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Önök Horváth Renátot hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.